Következő előadás a világjárványokról szól. Miért? Ezt a címet viseli. Az elején, az előadás első részében összegyűjtöttem csomó járvány, hogy az emberiség milyen járványokon ment eddig keresztül, és mind megy keresztül. Még sorolhatnám egyébként, mert rengeteg van, 10-et bemutatok belőlük. Az első a fekete himlő. Kicsit bővebb a szöveg, azért gondoltam, hogy rajta hagyok mindent a szlájdokon, hogy majd meg tudják nézni azok is, akik nincsenek itt az előadáson. Viszont a járványok bemutatásával csak annyit szeretnék bemutatni önöknek, hogy ezek a járványok valójában tényleg világméretűek, és szinte minden embert sújtanak, kivétel nélkül. Az első ilyen járvány a fekete himlő, amit bemutatnék. A 15. századi Németország szinte teljesen elnéptelenedett a fekete himlő járvány hatására. Képzeljék el, hogy a 18. század elején évente 400 ezer ember, európai gyermek halt meg himlőben. Az orosz gyerekek közül minden hetedik gyermek hunyt el. 1977-ben volt állítólag az utolsó járvány Szomáliában, és 1980 óta a világ himlőmentes, de hozzá kell tegyem, és erről majd később beszélni fogok, hogy a himlő kórokozóit hivatalosan az USA és Oroszország őrzi. A himlő cseppfertőzés útján terjed, és vírus okozza. Jobb oldal találják majd mindig azokat a tüneteket, amik jellemzőek az egyes betegségekre, az egyes világjárványokra. Minden betegség után bemutatok néhány nagy halottat, tehát akit a történelemből, irodalomból, politikából ismerhetünk. Szintén himlőben halt meg 5. Ramszesz, Goethe és Kölcsey Ferenc a magyar költők közül. És a királyi családok sem úszták meg, angol, francia, orosz uralkodók is belehaltak a himlő járványba. Állítólag II. Péter az esküvője estéjén hagyta ott a földvilágot 1730-ban. A kolera járvány, ami szintén végigpusztította egész Európát, de ugye látjuk, hogy Indiából indult, Mekkán keresztül Egyiptomban is 10 000 számra szedte a halottakat különböző időszakokban. 1829-ben jött át ez a járvány Európába, és 6 általános kolera járványt jegyeztek föl több millió halottal a 1800-as években. A legutóbbi nagy járvány 1991-ben volt, méghozzá Perúban, tehát látjuk, hogy világjárványról van szintén szó, átterjedt Latin-Amerikára, 400 ezer halottja volt. A fertőzést a fertőzött víz terjeszti, és baktériumok okozzák a kolerát. Hát látják, hogy kezelés nélkül 10 esetből 6 halállal végződik. És nagyon gyors lefolyásúak ezek a betegségek. Nagyjából 3 nap után szinte magatehetetlenséggel járó tünetekkel előbb-utóbb bekövetkezik a halál. A kolera kaszált szinte tényleg azt lehet mondani, hogy minden országban. Itt egy magyar tudós papköltő Cucor Gergely képét tettem ide, vagy Csajkovszki is kolerában halt meg, és Franciaországban 55 ezer ember halt meg kolerában a múlt században. A pest is, ez ugye a 3. járvány, amit bemutatnék, a fekete halál. 1346 és 52 között az európai népességnek csaknem a 3-át, 25 millió embert követelte áldozatul. De természetesen Kínában, Indiában is felütötte a fejét. A bubópest is a patkányok bolháinak a csípésével terjed, és egy pálcika baktériumot okozója. A betegséget nem sikerült még kiirtani Ázsiában, Afrikában, Egyesült Államok délnyugati vidékein továbbra is előfordul. Egyedi megbetegedések most is vannak. Szintén lehet látni, hogy egy nagyon gyors lefolyású betegségről van szó. Ez a pestis. Pestis járványokról mindannyian olvastunk, hallottunk. Itt egy képet mutatnék be a római pestis címmel 1869-ből, de bizonyára nagyon sokan olvasták Boccaccionak a Decameronját. Az első 15 oldal a pestis járványnak a leírásáról szól. Akit a téma érdekel, ajánlom, mert nagyon szemléletesen írja le a pestis járvány pusztítását a világban. Egyszerűen nem tudták, hogyan kezelni a betegséget. Milánóban a pestises betegeket elevenen befalaszták a házba, hogy ne terjedjen tovább ez a betegség. És itt most bemutatok egy öltözetet, ez a pestis doktornak volt a jellegzetes ruhája, egy ilyen jellegzetes csőr, maszk volt az arca előtt, a kezében füstölőt tartott, és a ruhájába is, illetőleg ebbe a bizonyos csőrbe különféle gyógynövények voltak beletéve, vagy odavarva, és el is a fertőtlenítést szolgálta abban az időben, nagy járványok idején. Következő betegség a kanyaró, vagy a névnyelvben vöröshimlő. Nagyon ragályos, egész világon elterjedt fertőző betegség, talán mindannyian voltunk benne gyerekkorunkban, én legalábbis igen. Friss eseteket is regisztrálnak az EU-ban folyamatosan, például 2009-ben 8000-nél több kanyarós esetet regisztráltak, és a világon összesen 1997-ben 702.000 friss esetet regisztráltak. Ma már érdekes, elsősorban a védőoltások hatására, hogy a fejlett világban kevéssé, de a legtöbb fertőzés Afrikában és Latin-Amerikában történik. Átlagosan 500 kanyaros betegből egyet elveszítünk, és különösen a harmadik világban, a fejlődő országokban nagyon magas a halálozás, elérheti a 10%-ot. A kanyarót is vírus okozza, annak a tünetei. Szintén átélték, megírták a kanyarót Radnóti Miklós a Magyar Költészetből, ugye az Előhang egy monodrámához című versében, a vörhenye és a kanyaró vörös hullámai mind partra dobtak, írja Radnóti, illetőleg Kosztolányi Dezső a Szegény kisgyermek panaszaiban írja, egy téli délben jött a kanyaró. Tífusz. Betegséget tetvek, bolhák terjesztik, és főleg a háború idején pusztít a tífusz betegség. 1487-ben fedezték fel az első járványt, vagy jegyezték fel az első járványt. 1566-ban a török háborúk idején Magyarországon és Erdélyben is pusztított. A 30 éves háborúban 1618 és 48 között szedte az áldozatait. Az első világháború idején Oroszországban, Lengyelországban, Romániában több millió halálos áldozata volt a tífusznak, és éppen tegnap előtt láttam egy filmet, bizony a koncentrációs táborokban is a tífusz szedte az áldozatait. Szintén megtaláljuk a tüneteket. Napóleon. De nem csak a tél verte meg Napóleont, hanem a tífusz is. Napóleon hadseregének 4/5-ét pusztította el a tífusz. Tehát a járvány, ami nagyon gyorsan mindenkire terjed, minden időben. Malária, régiesen váltó láznak nevezték. Ma is a Föld több mint 100 országában jegyeznek fel maláriás megbetegedéseket. Évente 500 millió maláriás megbetegedés van, ebből 1 millió beteg meg is hal. És különösen az afrikai régióban veszélyes ez, elsősorban a gyermekekre nézve. Fertőző szúnyogcsípések után jelennek meg a maláriás tünetek, zömmel ugye mindegyik betegség lázzal jár, itt a maláriáról van szó. különféle izomfájdalmak, fejfájás és egyéb tünetek, nagyon magas láz. Egyedüli gyógyszere volt régen a kinin. Malária. A legújabb kutatások szerint Tutankhamon fáraó is maláriában halt meg. Nagy Sándor uralkodóval is a malária végzett, és itt egy festmény ábrázolja Lord Byront, költőt a halálos ágyon. Tehát ezekkel csak azt szeretném bemutatni, hogy a köznépet is ugyanúgy pusztítja, mint az uralkodókat, a fáraót, a nagyhadvezért, a költőt, ugyanúgy, mint azokat a névtelen tömegeket, akiket ide nem tettem fel a szlájdokra. Jelenleg a TBC, ami ugye több ezer évvel ezelőtt jelent meg, és 1600 és 1800 között már megtizedelte Európa lakosságát. Magyarországon a 20. század elején pusztított elsősorban, és úgy tűnt a 70-es években, hogy már sikerült is felszámolni Magyarországon, de behoztam éppen ez a március 25-i Metro újság, és ennek a szalag címében ez van, hogy támadásban újra a tüdőbaj, és két oldalas cikk foglalkozik ezzel, hogy például Oroszországban is 150 ezer orosz szenved jelenleg is tuberkulózisban. A TBC fertőzés sokáig tünetmentes, amikor felfedezik a megbetegedést, akkor ugye rájönnek arra, hogy a TBC nem csak a tüdőt érinti, hanem más szerveket is, gyomorbélrendszert, húgyivarrendszert, és baktériumok okozzák szintén a TBC-t. Ez a kép Jerikó falainak leomlását mutatja, és a cikk alatt azt találtam, amikor gyűjtögettem a képeket ehhez az előadáshoz, hogy megállapította most a modern orvostudomány, hogy úgy tűnik, hogy nem a harsonák okozták Jerikó falainak a leomlását, hanem egy köhögés járvány, valószínűleg a TBC. Itt pedig egy londoni professzor nyilatkozik, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy új betegségek vannak, hát ezek nagyon régi betegségek, mindig felütik a fejüket valahol, vagy egy picit más formában. TBC-ben halt meg Dankó Pista, Franz Kafka, Tóth Árpád. Bocsánat, most visszamegyek. Hepatitis, következő. Százszor fertőzőbb a hepatitis B, mint a HIV és a hasonlóan veszélyes hepatitis C vírus. Becslések szerint több mint 2 milliárd ember fertőződött meg a vírussal a föld teljes lakosságából. Évente körülbelül 5-700 ezer haláleset történik csak a hepatitis B vírus következtében, és okoz májzsugort vagy májrákot. Részint a krónikus betegek, részint a tünetmentes vírus hordozók okozzák a fertőzéseket, és ez is egyfajta vírus fertőzés. Egyrészt az különböző az A és az E típusa a hepatitisznek tápcsatornán keresztül terjed, a B, C, D, E vérrel és testnedvekkel terjed. És bizony a tünetek is elég hosszú idő után jelentkeznek. Márgyulladásban halt meg tudtunkkal Beethoven, Tamási Áron. Most jönnek azok a megbetegedések, amikről már sokkal több információnk van, az influenzák, hiszen mindannyiunkat eléri, akinek a védettsége nem eléggé jó, vagy éppen abban a pillanatban nem eléggé megfelelő. Ez a legjelentősebb légúti vírusfertőzés. Nagyon-nagyon gyorsan terjed, esetenként magas halálozási szövődménnyel. A nagyobb járványok 30-40 évente vannak, a kisebbek minden évben előfordulnak, és teljesen különböznek kiterjedésükben és súlyosságukban. Ilyen világjárványoknak mondhatók, influenza világjárványoknak, az egyik legnagyobb, ami 1918-19-ben volt, az úgynevezett spanyol nátha, 50-100 millió halálos áldozatot mondanak, hogy annyi áldozata volt a spanyol nátának. Aztán az ázsiai influenza, hát ugye itt a spanyol nátából látjuk, hogy Spanyolországban volt elsősorban ennek a megbetegedésnek a gondpontja. Aztán az ázsiai influenza 1957-58-ban Kínában 1 millió halálos áldozatot szedett. A hongkongi influenza 1968-ban, vagy 68-tól emberi és madár influenza vírusok módosulásával, majd a madár influenza 1997-ben elpusztulnak szárnyasok 100 millió, és a H1N1, amit ugye napjainkban is átéltünk. Egy picit a spanyol náthárról kiemeltebben, hogy ez az első világháborút követő influenza A-vírus első és legpusztított világméretű járványa volt, és a föld teljes lakosságának 20-40%-át megbetegítette. Tehát Spanyolországból indult ki, de a föld teljes lakosságának 20-40%-át megbetegítette. És 1918-ban már több áldozatot követelt, mint az egész első világháború. Ebben a két évben mintegy 50 millió ember halt meg a járványban. Elég gyors lefolyású a betegség, és vírus alapú ez is. Híres spanyol nátha áldozatok voltak például IV. Károly, az utolsó magyar király, Kafka Margit írónő, vagy Apolliner költő. És eljutottam az utolsó, rengeteget fel tudnék sorolni, tehát egyszerűen kimeríthetetlen a járványoknak a tárháza, itt a SARS-től kezdve az ebolaig. Az ét, amit utoljára bemutatok, amit ugye korunk pestisének is szoktak nevezni, ami teljes mértékben felforgatta a világot. 1981-ben azonosították, én emlékszem rá, hogy 1985-ben, amikor a gyerekem született, a kórházban, amikor született, akkor hallottam először az AIDS-ről, és rendkívüli módon megrémültem én is éppen egy pici babával a karomon, és éppen vért kaptam a szülés után, hogy húha, itt egy új járvány, és éppen vér által vagy terjedhet a vírus, vagy ez a fertőzés. 1983-ban fedezték fel a vírust, feltételezés szerint ugye Közép-Nyugat-Afrikából fertőzött majmokról ugrott át az emberre, és körülbelül 50-65 millió HIV fertőzött van jelenleg is, ebből Afrikában található a fertőzöttek 40%-a, a vakcinák pillanatnyilag hatástalanok. Szexuális úton terjed, mint tudjuk, és intravénás kábítószerezés útján, 100-ból 95 ilyen úton. Teljes mértékben nem tisztázottak az AIDS-nek a terjedésével kapcsolatos körülmények, hiszen látjuk, hogy a HIV fertőzött anyák nem fertőzött gyerekeket szülnek, HIV-es partnerrel rendszeres nem életet élők mégse fertőződnek meg, tehát valami azért nem egészen gömbölyű, tisztázatlan. Itt ide tettem a Queen együttes Freddie Mercury-ét, akit mindenki ismert, azt hiszem a Queen dalokból, hogy ő is részben halt meg. Ez lett volna itt a bevezető a járványokról, a világméretről, az okokról, tehát láttuk, hogy elsősorban vírus, baktérium alapúak, illetve valamilyen közvetítő állat, tetvek vagy patkányok segítségével terjed az emberre. Nézzünk akkor most egy következő részt az előadásból, betegség, halál, félelem és egyebek, ezt a címet, alcímet adtam neki. Mi is a betegség? A betegség egyfajta következmény, amely három hatás befolyása alatt áll. Az első az ember múltja, amely alapján megfizet a korábbi tévedéseiért. A második az öröksége, az a fertőzött energia áradat, amely csoport eredetű és az egész emberiséggel együtt kapta örökül. A harmadik pedig hogy az összes többi formával együtt azt tapasztalja, amit az élet ura érzékel saját testében. Ebből talán az első kettőt próbáljuk egy kicsit magunkévá tenni, vagy megérteni. A harmadikat ugyanis csak a harmadik beavatás, tehát a harmadik nagy beavatás után mondják azt az előttünk járó tanítók, akkor kapjuk meg ennek az értelmét, ennek az utolsó gondolatnak, hogy mi is a betegségnek a harmadik oka. Az első ok az viszonylag könnyen átlátható, és itt előttem az előadók elég sokat beszéltek a karmáról, az ember múltjáról, ami alapján megfizet a korábbi tévedéseiért. Ez lehet egy életen belül is valami olyan ok, aminek látható a következménye, és ez betegségként jön elő. A második örökség, ez a fertőzött energia áradat, ami csoport eredetű, az egész emberiséggel együtt kapta örökül. Ez is nagyon érdekes, hiszen itt az összes betegség, amiről itt az előbb beszéltem, csoportbetegség, csoport eredetű betegség az egész emberiség nagy hányadát érinti, és tulajdonképpen ez is egy örökség, egy fertőzött energia áradatnak az öröksége, amit mi megkaptunk korábbi emberiségektől, akár Atlantistól, akár Lemuriától, akár Atlantisban, akár Lemuriában az ott élő emberiségek tevékenységének következményeként. Tehát ha csak néhány olyan betegségre utalok, ami nem járvány, de most betegségekről beszélünk, tehát mint például a szifilisz, vagy itt az étszet említettem az előbb. Ez a legkorábban, a legkorábbról még talán Lemuriából hozott örökölt betegségünk, csoporteredetű örökölt betegségünk, méghozzá az emberiségnek abból a bizonyos időszakából való, amikor állatokkal fajtalankodott. Ez egy ilyen lecsapódás, amit tehát alfajokon és fajokon keresztül fog még elviselni kell, hogy elviseljen, és minél későbbről, minél korábbról van ez a bizonyos ok, annál későbben fog ez a betegség eltűnni az emberiségekből. De ugyanígy mondhatnám a rákot is, a rák pedig szintén tisztánlátó kutatások szerint Atlantisból származik, és szintén egy fertőzött energiaáradatból, csoport eredetű energiaáradatból. De most nem erről akarok beszélni, csak ezt az egy szlájdot próbáltam elmesélni. A betegségek témakörét alapvetően a karma szemszögéből kellene tanulmányozni, viszont azt látjuk, hogy amikor mindennapi betegségeinkkel is szembenézünk, a jelenünkben a bűvöletek és az illúziók világa, tehát ami körbevez bennünket a mindennapokban, annyira erős, hogy elfedi a látásunkat, elfátyolozza a látásunkat, olyan hatalmas és olyan élő, hogy egyszerűen nem tudjuk felfogni az alapvető törvények realitását, különösen, ha nem is ismerjük ezeket az alapvető törvényeket. Tehát itt nagyon nagy szerencsém van, mert csak vissza kell utalnom a délelőtti előadásokra, hiszen minden teozófus társam megemlítette azokat a nagy törvényeket, hogy karma, reinkarnáció, dharma, áldozat törvénye, tehát ezekre a törvényekre gondolok. Amikor már egy picit tudatosabban nézzünk a világra, és megpróbáljuk a bekövetkezett betegségeinket valahogy analizálni, visszakövetkezni, miért is következhetett be, megpróbáljuk a törvények szemszögéből feldolgozni azokat, akkor egy picit kibomolhat előttünk valami más, nem olyan egyszerű, hogy hopp, egyszer csak beteg lettem, hanem az valami miatt történt. Tehát a karma szemszögéből próbáljuk az ok és az okozat szemszögéből tanulmányozni. Egy alapvető mondat, amit ide kiírtam, nagyon fontos, hogy ne kívánjunk bajt, ne okozzunk kárt senkinek. Az a helyzet, és köszönöm Gábornak, hogy a gondolaterőről, meg a szavak erejéről beszélt, az a helyzet, hogy nagyon sok esetben hallok buszon, villamoson, nagyon csúnyán rosszat kívánni a másik embertársamnak. És bizony az, amit én kívánok, az egyszer majd vissza fog rám csapni. Valamilyen módon, valamikor, nem tudom, hogy mikor, de ez egy nagyon fontos, ne kívánjunk bajt, ne csak szóban, ne tegyünk bajt, ne okozzunk át senkinek. Mert ez elősegíti a karmától való megszabadulást, és egyben a betegségektől való megszabadulást is. A betegség tulajdonképpen nem más, mint az isteni terv, az isteni lehetőségeknek az eltorzult tükröződése, a harmónia hiánya, az egyensúly felbomlása lélek és forma között. És egy-egy betegséget, amikor átélünk, és itt most ezt a járványok kapcsán mesélem el, akkor fel kell, egyre inkább az lenne a feladatunk, hogy felismerjük, hogy az ember nem csak a forma, hanem ennél sokkal több. Általában, ha betegek vagyunk, akkor elkap valamiféle félelem vagy rettegés. És ez nagyon érdekes, hogy azt mondja magával, hogy még jobban kezd az ember ragaszkodni a formához. De ez nem fog soha felemelni bennünket a lélek szintjére. Nagyon fontos, hogy a betegségek során hogyan állunk hozzá a betegségekhez, a tudat szerepe. A betegség vajon csapás vagy próbatétel? Nagyon fontos a belső hozzáállás. Lehet, hogy akkor csapásnak éljük meg, amikor benne vagyunk, de ha fel tudjuk dolgozni, fel tudjuk ismerni, hogy mi vezetett bennünket idáig, akkor valószínűleg, ha lassan is, de ki tudunk mászkálni abból a gödörből, hiszen az igazi gyógyító a lélek. Bármely betegség a lelki élet elfolytásának eredménye, és a lelkünk felszabadítása. Az, hogy a lélek járja át és irányítsa az egyes formákat, az egész összes alkotó organizmust. Ez a lényeg. A dolgok nagy rendszerében minden mindennel összefügg. Az emberi lény az emberiség alkotó része. Tehát amikor itt a második pontban arról beszéltem, hogy vannak csoporteredetű betegségek, örököljük őket, ott az emberiség alkotó részeként kapunk belőlük. És egy nagyobb organizmusnak az organizmusa. És gondoljunk mindig arra, hogy nem egyedül vagyunk a világban. Azt gondoljuk magunktól, hogy hú, hát mi vagyunk a csúcsok csúcsai. Hát egy bizonyos szinten igen. De más világok is fejlődnek itt velünk, együtt velünk párhuzamosan ugyanebben. A közösségben, az állatvilág, a növényvilág, az ásványvilág, és más fejlődési rendszerek is vannak, mint például az atomok. És lehet, hogy nagyon nehéz ez a gondolkodás, csak én próbálkozom ezzel, hogy próbáljuk nem elszigetelve nézni a betegségekben szerepet játszó élőlényeket, tehát például a vírusokat, baktériumokat, állatokat, hanem úgy, hogy elképzelhető az is, hogy ez az ő dolguk, ez a feladatuk, a betegség okozás, az ő fejlődésüknek, az ő megismerésüknek lehet a része, az útja. Említettem itt többször, hogy a vírusok a felelősek, hiszen, mint az előbb mondtam, többféle fejlődési rendszer él és tanul együtt a Földön. Itt a különböző járványoknak a vírusait próbáltam képben megjeleníteni. Lehet, hogy erről van szó, hogy tanul és fejlődik, de lehet, hogy esetleg az atlantiszi fekete mágia hozadékáról van szó. Mert ilyet is hallottam, én nem tudok erről bővebbet, de hallottam, hogy esetleg a vírusok Atlantiszról erednek, és a fekete mágia hozadékai lehetnek, ezt kutatni kellene. Meg szeretném mutatni, hogy azért milyen érdekesek ezek a vírusok, amik felelősek ezekért a járványokért. Ugye ezek a legkisebb ismert mikroorganizmusok, 20 és 400 nanométer közöttiek, tehát nagyon-nagyon pirinyóak, mivel ugye nem tudták, hogy hogyan okozzák a betegségeket a vírusok, ezért egyszerűen méregnek nevezték el őket, tehát a vírus az mérget jelent. Paraziták a vírusok, önmagukban nem mutatnak életjelenségeket, nincsen anyagcseréjük, mozgásra önállóan képtelenek, csak valamiféle gazdaszervezetben annak folyamatait használják, gazdatestben mutatnak életjelenségeket. De kiváló az alkalmazkodó képességük, és a megfelelő sejtbe jutva, annak a működését módosítva több százezer példányban is le tudják magukat másolni, és így a szervezet megbetegedését és károsodását okozzák. A járványokkal kapcsolatban a félelem szerepéről szeretnék egy-két gondolatot még mondani. A járvány mindenképpen, hiszen hatalmas a kiterjedése, tehát nagy tömegekre lesz érvényes, félelmet, rettegést, fénultságot vált ki, aminek az oka az, hogy úgy érzem, hogy elpusztul a fizikai létem, megszűnök, rettegek a fizikai formám elvesztésétől. Erről beszéltem már, itt ezt kihagynám, hanem erre mennék, és később is még egy pár szót szeretnék a gyógyszeriparra, hadiparra még szállni, hiszen például félünk a biológiai fegyverek illetéktelen kezekbe kerülésétől. Egyfajta bizalomhiány ez az egymásban és az emberiségben, hiszen például említettem az előadás elején, hogy a fekete himlő vírusát két nagyhatalom tárolja, és különböző években különböző egyezmények születtek arról, hogy mikor fogják ezeket a vírusokat megszüntetni vagy elpusztítani, hogy ne legyenek soha többet. Egyszerűen ez nem történt meg soha, mert az egyik fél a másiktól. Tehát itt van a félelem, ami az egyes embert is, meg az emberiséget is mozgatja. A halál. Ugye betegség, halál. A halálról annyit, hogy egy szervezet felszabadító folyamat. Csak erre nagyon sokan nem vagyunk felkészülve, hogy így lássuk a halált. Ugye tragédiaként éli meg az emberek nagyon-nagyon nagy hányada. A halál a lélek aktivitásának az eredménye, elősegíti a távozást a finomabb testekbe, a fénytestbe, hiszen a lélek megnyilvánulása számára egy jobb eszközt, egy jobb testet fog biztosítani. És akkor, amikor a járványok során több millió ember, vagy több százezer ember hal meg nagyon gyorsan egyszerre, akkor én azt gondolom, hogy egyszerűen az történik, hogy a halállal megkapták a lehetőséget arra, hogy viszonylag gyorsan újra megtestesülhessenek, és újabb tanulási lehetőséget kapjanak a Földön. A visszatérés, az újraszületés törvénye mindenképpen itt van ebben a témában, tehát amiről beszéltem, hogy bár a fizikai formáját elhagyja, utána megjárva a maga útját, egy idő után újra születik és visszatér ciklikusan az ember. A járványokról tehát összefoglalásként a járványszerű fertőző megbetegedések a mindennapos kontaktus során környezetben való széleskörű elterjedés miatt pusztítanak, és ezek a csoportéletből erednek. Csoportbetegségek először az éteri testen keresztül hatnak. Az éteri test állapota emiatt nagyon-nagyon fontos. A fizikai gyengeség viszont nem az éteri testben, hanem az érzelmi testben rejtőzik, és az érzelmi test a felelős az embernek a rossz egészségi állapotáért. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a magasabb testeinket, tehát az asztrális és a mentális testünket is mindig tiszta, jó állapotban igyekezzünk tartani. Tisztítsuk, amennyire csak tudjuk. A járványok ugye egyszerre gyorsan és nagy tömegeknek adják meg a gyors újraszületés és egy újabb inkarnáció viszonylagos gyors lehetőségét, és ezzel együtt az újabb tanulás lehetőségét. Ugyanúgy, mint a földrengés, a cunami, az egyéb tömegeket érintő természeti katasztrófák, amik az egyes ember számára természetesen ezek tragédiák, a szereplőnk, a családunknak, a hozzátartozóinknak az elvesztése az, de egy magasabb szempontból rátekintve a témára, a lélek fejlődése szempontjából láthatjuk, hogy erről van szó. Az ember lehetőséget kap saját tudatszintje magasabbra emelésére. És itt most két nagyon rövid fekete lapot szeretnék bemutatni, hiszen a járványokkal az évszázadok során, évezredek során nagyon sokan visszaéltek, és visszaélnek sajnos ma is. És ezért mondom azt, hogy a tudatszint folytonosan emelésre szorul. Hiszen a biológiai fegyverek pontosan a vírusokat, a baktériumokat, az állatok vagy más élőlényeket célozzák meg. Emberek, állatok, növények elleni felhasználásuk tömeges halált, tömeges pusztulást okoz. Azért csak kettő szlájdot, hogy tényleg próbáljunk ne a negatív, hanem inkább a pozitív felé nézni, hogy mi mindenre használták az évezredek alatt. Ivóvizet megmérgezték különböző baktériumokkal, élelmiszert fertőztek meg kolerával, tifusszal, különböző kórokozókat szórtak szét, influenza a levegőbe, pestisfertőzött bolhákat dobáltak szét repülőgépekről, sárgalázterjesztő szúnyogokat szórtak szanaszéjjel, állatokat fertőztek meg lépfenével, úgynevezett tehénkekszeket gyártottak és szórtak széllyel. És ez, csak elmesélek egy példát, hogy milyen rettenetes, önmagunkat mennyire pusztítjuk mi emberek, azok, akik ezt csinálják. Ahol ez a kísérlet történt, egy szigeten szórták le ezeket a kekszeket teheneknek, állatoknak, és az a szigetet, ez még a II. Világháború időszakában történt, 1986-ban tudták csak megtisztítani a lépfenétől azt a pici szigetet, amit évtizedekkel azelőtt egyszerűen lebombáztak ezekkel a tehénkekszekkel. De már az ókorban is hadi alkalmazásra leprás embereket vetettek be, indiánokat himlővel fertőzött pokróccal írtották, és csak három pontot tettem, mert nem akarom sorolni tovább, és sajnos azt kell mondjam, hogy az évszázadok alatt azért annyi minden nem változott ebben, de a karma törvénye tévedhetetlenül működik. Az ok és az okozat, ami egyszer megtörtént, az majd meghozza a hozadékát. És folytonos emelésre szorul a tudatszint, hiszen azt látjuk, hogy ugye napjainkban egyre inkább minden az üzletről szól, a gyógyszerek, a vakcinák, és a média is a félelem és a pánikkeltés eszköze lett. Csak néhány kis címet emeltem ki, hogy 2009. augusztusában, hát ez most volt, már az amazonasi indiánok között van a H1N1, és azt mondja, hogy 7.17 nem győzi számolni az influenzásokat a WHO, és utána január 18-án pedig idén már megjelenik, hogy két átverés a H1N1, Magyarországon pedig, hogy az évszázad egyik legnagyobb orvosi botránya a H1N1, állítja az Európa Tanács Parlamenti Egészségügyi Bizottságának elnöke. Ugye emlékszünk rá, mennyire súlyos volt, vagy mennyire kellett volna világjárvánnyal minősíteni, vagy se. De itt megint csak annyival fejezném be, hogy a karma törvénye tévedhetetlenül működik, személytelenül működik. A nagy törvények személytelenül működnek. Kihatások és tanulságok. Picit visszatérnék a középkori pestis járványokhoz. Miről szóltak a középkori pestis járványok? A közvélekedés szerint. Az emberek bűnei miatt a megbántott Istennek a büntetése volt a ragály. És elkezdték bizony a felelősöket keresni, elsősorban kiket középkorban, a zsidók körében, azt mondták, hogy megmérgezik a kutakat. Csak a német-római birodalom területén a járvány első hullámában már 10.000-nyi zsidó gyilkolt meg a felizgatott tömeg, de a kutatások szerint a középkori ereknek, mozgalmaknak és boszorkány üldözési pereknek hátterében is a pestis keltette félelmek voltak. Csak erről is sokat lehetne nagyon beszélni, hogy miért fertőződik meg az egyik ember, miért nem a másik. Hát Nostradamust hoztam, lehet azt mondják, hogy nem jó példa, mert hát Nostradamus a nagylátnok, de hát ő volt az, aki azt hiszem három pestis járványt is végigcsinált, és úgy jött ki belőle, hogy nem fertőződött meg. Ebben a bizonyos állarcos ruhában, ami 90 néhány gyógynövény volt és egyebek. Mit tudott tenni egy testis doktor, csoda doktor, ugye Franciaországban működött Nostradamus, a beteg szervezetét megpróbálta erősíteni, megpróbálta meggyőzni, hogy saját erejével le tudja győzni a betegséget, megpróbált tanácsot adni betegeknek és a helybeli hivataloknak, hogy milyen intézkedéseket tegyenek, például füveket égessenek, vagy egyáltalán temessék el a halottakat. És azért hoztam őt, hiszen Nostradamustól származik ez a mondat, hogy a feltárult sugalmazás által a halandó ember érzékei épp oly kevéssé vannak, vannak távol az égtől, mint lábai a földtől. Tehát ő egy olyan ember volt, aki rejtett tudományokkal foglalkozott, orvoslással, csillagászattal, jóslással és egyebekkel, és ezt az összekötetést meg tudta föld és ég között teremteni. Miért nem fertőződött meg? A tudatszint emeléséről van itt véleményem szerint szó. A magas tudatszintű ember valószínűleg a legalacsonyabb szintű kórokozóknak, a vírusoknak, a járványoknak fertőzések következtében nem betegszik meg. Mi történt a pestis járvány hatására? Egy megtisztulási hullám söpört végig Európán. Ugye ez volt a flagellás mozgalom, amit önostorozóknak is hívtak, tehát mindig a végletek jönnek valahogy ki. Egy ilyen hatalmas, megdöbbentő járvány után, ami ugye mindenkit megvisel, hiszen falvak meg tehát több száz négyzetkilométer kipusztult, kihalt, ugye Európa szerte egy nagyon nagy ritkítást végzett a pest is. Megkezdődött ez az önostorozó mozgalom, akik szintén azt mondták, hogy a járvány istenbüntetése volt a rossz erkölcseink miatt, és ezért vezekeltek. Kezdetben szentként tisztelték őket, de ahogy egyre inkább tömegek csatlakoztak a mozgalomhoz, egyre inkább eltorzult ez a mozgalom, és utána olyan kísérő jelenségek követték a flagelláns mozgalmat, mint a vérengzések, pogromok és gyújtogatások. De ugyanilyen megtisztulási hullám volt szintén Európában a szifilisz miatt, amiben egyszerűen bezáratták a fürdőket, amik ilyen nyilvánosság szerepet töltöttek be, hogy megakadályozzák a testi kontaktust, és Európában egyre inkább példa lett, követendő példa lett az önmegtartóztatás és a puritanizmus. Tehát megindult egy megtisztulási hullám, ami kihatott aztán az emberi kapcsolatok másik szintjére is, például ekkor indul a kereszténység, annak a megújítása, és megszületik a reformáció. Nőtt a szociális érzékenység, hogy nem lehet a szegények életviszonyai iránt közömbösnek lenni. Elkezdődött a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer kiépítése. Az első közegészségügyi és köztisztasági szervezetek ekkor alakultak meg. Ekkor vezették be az iskolaorvosok és a kötelező védőoltások rendszerét. Európa 19. századról beszélünk. Az angol WC, a fürdőszoba meg a porrony, tehát egy szóval a fizikai tisztaság ekkor jelent meg. Nézzünk a mai kihatásokról, például az éjt. Ugye mi mindent lehet hallani, olvasni, hogy hogyan vélekedünk most erről. Az éjt a kicsapongó élet büntetése, a hippi mozgalom lezárása. Egyben újjá éled, ez a bizonyos félelem szülte konzervativizmus. Újból terjed a monogámia. És érdekes módon a járvány következtében, például a dél-afrikai régióban, a hagyományos családmodell, a családi munkamegosztás, és így a családszerkezet is egyre inkább veszélybe kerül. Átalakulnak a viszonyrendszerek a járványok következtében ma is. Például itt csak egyet vettem az észet. Olyan társadalmi erőket volt képes megmozgatni és életre kelteni az ész, amelyekről hajlamosak voltunk azt hinni, hogy már nem támadhatnak fel, mondta egy orvostörténész. Mik ezek? Politikai szenvedélyek, önvédelmi reflexek, szegregációs törekvések, faji gyűlölet, társadalmon belüli bűnbakkeresés, előítéletek megerősödése, például a homoszexuálisokkal kapcsolatban, faji gyűlölet megerősödése az afroamerikaiak ellen, szegregációs törekvések, egyre inkább az elzárkózás, elkülönülés. egy csomó szellemi megtisztulnivaló. Tehát, ahogy láttuk, van fizikai megtisztulnivaló, van szellemi megtisztulnivaló. Volt régen is, volt ma is. És ezzel zárnám akkor a mai előadásomat. A járványoknak volt mondani valójuk az elődeink számára, és van mondani valójuk a modern világ számára is. Köszönöm szépen a figyelmet!